Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Pocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Érkezik ez a hatalmas nagy hajrá. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benjamin és Székely Dávid a mikrofonnál. Ez pedig a Söprögető Kocsi. Az utolsó adásunk a 2026-os Tour de France rajtját megelőzően. Nem sokkal azután, hogy szerte a világban meglettek az új bajnokok. Sok mindenről beszélünk, de kezdjük a tegnapi magyar bajnoksággal. Zsankó Petra megnyerte a nők versenyét, az igazából papírforma volt, hiszen Vas Branka visszalépett az indulástól. A férfiaknál viszont Takács Zsombor egy fantasztikus hetet zárt, hiszen a korosztályos bajnoki címet követően az időfutamban is ő lett a legjobb a korosztályában, hétközben, és aztán a felnőttek az elit kategória bajnoki címét is megszerezte. Egy igencsak őrült verseny végén. Elsőre az lett volna a kérdés, hogy mennyire lepődünk meg, de lassan azt kell föltenem kérdésként, hogy mennyire nem lepődünk meg azon, hogy nem azokról szólt a verseny, mint akikről azt gondolta volna az ember előzetesen, hogy fog.
Köszöntöm a hallgatókat, szia Dávid. Igen, örülök, hogy nem azt kérdezted, hogy picit a versenyről, mert szerintem te többet láttál belőle, mint én. De igen, múlt héten arról beszéltünk, hogy talán ez volt az utolsó kérdéskörünk, hogy Walter Attila, meglepetés lenne, ha Walter Attila nem nyerne. Vagy ha megnyerni, már nem emlékszem pontosan, hogy honnan közelítettük meg, köszönöm. És emlékszem, azt mondtam, hogy szerintem nem lenne meglepetés, nem nyer, de én arra számítok, hogy ő fog nyerni. Hát ez ugye ettől azért nagyon messze voltam, egy ilyen 6 percre körülbelül, hogy csak az időkülönbségeket nézzük. Összességében nem lehet azt mondani, hogy Takács Zsombor győzelem meglepetés, pont amiatt, mert ugye egy 23-as OB-t nyert múlt héten, ugye az külön volt kiírva, egy másik pályát kellett teljesíteni, és ugye utána az időfutamban is ugye dobogót nem ért ez a helyezése, hogyha egyben nézzük a felnőtt kategóriá versenyzőivel, viszont ugye így is meglett az 23-as időfutam bajnoki cím. Takács Zsombor ugye azért egy jó időfutamos. És az a helyzet, hogyha valaki egy 50 kilométeres szóló után nyer 2,5 perccel...
A 40 fokos kánikulában.
Igen, akkor arra igazából mit mondjanak? Akár a többiek, akár mi, hogy ne lehet volna ez megérdemelt, és tényleg hát kimagaslóan erősebb volt, mint a többiek.
És az, hogy utána adott neked egy 5 perces mély interjút egyből, akkor, amikor az embernek tényleg... Én abban elfáradtam, hogy néztem, de tényleg hihetetlen, hogy milyen teljesítményt tett le az asztalra. Ezek után egy ilyet csinálni maximális tiszteletet érdemel, úgyhogy nem győzzük hangsúlyozni, 20 éves, 20 és fél. Tehát, hogy elképesztően a pályafutás elején jár.
Hát igen, szerintem nagyjából úgy, akik mondjuk kevésbé részletességgel, kevésbé mélyen ássák bele magukat a kerékpársportba, szerintem ők tavaly, tehát 2025. januárjában ismerkedettek meg Takács Zsomborral, akkor ugye egy terepkerékpár VB-n tűnt fel, szintén ugye első éves 23-asként, tehát értelemszerűen akkor volt 19 éves, és emlékszem, hogy akkor is a verseny után tiszta sár volt a feje.
Ott és összeszerepen nyilatkozott
akkor van, is. És akkor is egy ilyen 5-6 percet sikerült. Szóval szerencsére neki megvan ez a jellemzője, de hát nagyon kemény volt az egész olyan szempontból, hogy az MBH hogy készült erre a versenyre. Tehát, hogy szombaton volt egy olasz bajnokság, azt azért ne felejtsük el. Ugye az olaszok szombaton tartották az elit mezőnyversenyeket, és hát ennek ellenére itt volt a teljes csapatvezetés. Tehát, hogy ahogy egyébként Takács Zsombi is kiemelte, hogy a staff meg az összes segítő közül legjobb, a legminőségibb volt itt velük, mindenre figyeltek, tehát furcsa azt látni, mert tudjuk, hogy az MBH az egy magyar bejegyzésű csapat, de olasz irányítással. És itt is ugye Martinelli volt a sportigazgató, aki egy fő sportigazgatója a csapatnak. Tehát minden nagyon-nagyon keményen, vagy nagyon nagy részletességgel elő volt készítve az MBH-nál. Tehát ők tényleg úgy számoltak, hogy oké, hát ezen a versenyen nekünk nyernünk kell, bárkivel. És
jó is mondta, hogy bárkivel, mert taktikailag ezt mindenképpen beszeretném hozni. Ha nincsenek elől azok az emberek, akik elől vannak, és itt Feldhofert is mondanám, Walter Attila megvédése, nem tudom mennyire szorul rá, szerintem egyáltalán nem, mert amit letett az asztalra, azt még magyar kerékpáros nem igazán, főleg nem magyar színekben, úgyhogy Magyarországról indult a pályafutása bőven, mert ezért Bodrogi Lászlónál is megállja a helyét, de hogy nyilván Walter sem akart felmenni, ha már ott volt Feldhofer, aki végül második lett, és ezért mondom azt, hogy azért nem nézünk ki rosszul, mint magyar kerékpársport, és nyilván a címvédő Dina Márton sem akarta veszélyeztetni, például Takács Zsombor első
vagy
helyét.
Barnát, tehát, hogy
vagy Peák
igen,
Barnát, aki szintén
nagyon jó
volt,
helyzet
tehát,
volt.
Hogy nem szabad önmagában annyit, csak ezt a hallgatók kedvéért levonni következtetésként, hogy fú, de gáz, 6,5 perccel kikaptak a kvázi nagyok, mert ez sokkal összetettebb és bonyolultabb. Nyilván lett volna olyan része még a versenynek, amikor utol lehetett volna érni az előlévőket, de ugye még a Team United Shippingnek is voltak elől emberei, tehát mindenki gondolkodhatott úgy, hogy jó, hát akkor itt most menjenek azok, akik elől maradtak, mint hogy a franciáknál is például egy Romain Grégoire tudta megnyerni 23 évesen a francia bajnoki címet, úgyhogy egy éve korábban második előtte 8. volt, és folyamatosan fejlődik, de hogy nem ekkora a dráma, csak azért mondom, hogy nem szeretnénk ezt úgy beállítani, hogy fú, itt akkor most a nagyobb nevek mennyire leszerepeltek, nem, ez taktika is volt. Ettől még nyilván nem ők voltak benne abban a csoportban, amelyik el tudott menni, és a végén sem tudtak közelebb jönni. A, nem is tudom, 10. hely környékét lehetett megcélozni, és ott ment
ez a 8 volt Attila, 9 pedig a címvédő Dina Márton, valahogy így nem nézte meg, mondom őszintén, teljesen pontos eredménylista, de valamiért ez rémlik. Igen, tehát ne, azt hiszem, nem úgy kell elképzelni, hogy akkor felálltak a rajtot, és ki a gyorsabb, és így jött ki a 6 perc. Egyébként pont Feldhofer Bálint mondta a verseny után, hogy kérdeztem tőle, hogy ez azért tervbe volt-e, hogyha egy erősebb szökés elmegy a verseny elején, MBH-sokkal, túlsosokkal, tehát olyan csapatokból, akik erős csapatok, és sok versenyzőjük van itt ezen a versenyen, akkor mennie kell, és igen, ez volt megbeszélve, hogy Feldhofer Bálintnak a veszélyes szökésekre ugrania kell. Ezért volt az első csoportban, és mondta, hogy egyébként akkor még nem volt olyan jó az összhang, és volt egy olyan pillanat, én megmondom, őszintén erről lemaradtam, hogy csak Bálint mondta, hogy volt egy olyan pillanat, amikor ilyen 25-30 másodpercre visszajött a hátsó csoport, tehát az úgynevezett esélyesek csoportja. Viszont senki nem ugrott fel, nem tudott, nem akart felugrani, nem akart még felugrani, mert annyi volt hátra, és akkor újra elkezdett nőni erről a 25-ről a különbség, és akkor kezdték el érezni az előlevők, hogy oké, még egyszer valószínű ilyen közel nem fognak jönni, és ami azt jelenti értelemszerűen, hogy nem fognak felérni. Tehát onnan lehetett az, hogy oké, akkor játszunk egyébként azzal el, hogy igen, az első csoportból fog kikerülni a győztes, ami egyébként így is történt, csak ugye a probléma az volt, hogy a támadott Filutás Viktor is, meg voltak elszakadási kísérletek, végül Takács Zsombor tudott egy akkorát belerúgni, és nagyon jól időzített, nagyon jókor, tehát tényleg amikor nyugi volt hátul, ami azt jelenti, hogy te mész egy hát egy keményebb fél percet, egy percet, és azzal fél perc előnyöd már van. És onnantól lehet játszadozni, de összességében nyilván mindenki arra lyukadt ki, hogy Takács Zsombor volt a legerősebb, viszont hát érdekes ugye, mert azért ehhez nem vagyunk hozzászokva, hogy se Fetter, se Walter, se Dina, nem igazából nem szól bele nagyon a győzelembe, hogy ki fogja megnyerni, és nyilván Walter Attila nyert 3-szor, meg előtte Dina Márton, vagy bocsánat, utána Dina Márton, tehát ez az elmúlt 4 év, de ha megnézzük a második helyezetteket, azért volt itt Walter Fetter csata, az első helyért volt Walter Dina csata az első helyért, tehát kicsit olyan, hogy mint egy generációváltás egyébként most ezen az OB-n. Erre majd vissza lehet tekinteni ilyen szempontból, hogy na ez volt az, amikor nem tudom, 20-21, és ugye Pelikán Jani, akinek nagyon örülünk, nagyon, szerintem minden szurkoló, hogy egy ilyet ment, ugye már le is szakadozott, tehát már a harmadik helyért se volt igazából, úgy tűnt az embernek, hogy a harmadik helyért se játszik ő. Aztán mégis játszott,
és Peák Barnabásnak is örülök, mert meglett egy újabb időfutambajnoki cím, és ott volt az első csoportban. Sőt, én Filutás Viktor előtt is maximálisan megemelem a kalapomat, mert azt gondoltam, amikor elment exatlonozni, akkor ott véget ér a pályafutása, mert ott azért az egy hónap bóckodás volt, vagy másfél, és tudom, hogy jaj, sportteljesítmény, ez nem sportteljesítmény, hogy őszinte legyek, hogy ott a végén, mint hogyha a Vidán Parkban lennél dobász célövöldének, úgyhogy az nekem nem az. De ettől még az, hogy ilyen szintre tért vissza, azért maximálisan megemelem a kalapomat.
Az, hogy egy ilyen szintű OB mezőnyben így mész, arra én sem számítottam.
Meg tényleg a 40 fokban, tehát ahol aztán tényleg kell állóképesség.
Igen, arra... hát hányan adták ezt a versenyt fel, tehát folyamatosan jöttek a hírek, hogy ő feladta, nem tudom mennyien fejezhették be, de hát ez egy, igen, tehát ez is azért elég megterhelő volt, és a, Takács Mora mellett, hogy a legerősebb volt, valószínű, hogy ő bírta legjobban a meleget is egyébként, mert csak akkor tudsz ekkora különbséggel nyerni.
Ez ilyen Fenderpoolos, Pogacsaros siker.
Abszolút, tehát 50 szóló, egy kis csoportból támadsz, és nem, hogy nem érnek utol, és mint az omlúpon mondjuk, hogy visszajön.
Azt gyorsabban teljesíted, mint akik üldöznek.
Igen. És úgy, hogy egyébként még nem tudom. Egy kerekezve mész be a célba, ugye, nem igen. Tudom, 8-10%-on, tehát, hogy ilyen...
Mosolyogsz már menet közben, tudod, nagy leakalappal,
szóval nagy győzelem, és kíváncsian várjuk, remélem, ugyanolyan jó lesz a magyar bajnoki trikója, mint Dina Mártonnak volt, gondolom, az NBH-sok hát azért
csak nem
sokat nem fognak változtatni. A lényeg, hogy teljes trikó legyen, légy szíves.
Igen, az mindenképpen. Egyébként... Az országúti kerékpárt, az OB-t, azt, ha minden igaz, és a Nielsen adatainak lehet hinni, 98.929 ember nézte végig, ami hát, a kerékpár közvetítésben az egyik legjobb, amit valaha fel tudunk mutatni. Gondolja. Elég komoly. Igen. Jó, nyilván úgy volt időzítve, hogy a Forma 1 után jött, tehát alapból sok néző van ott, ami mindig segít, de ez azért elég sokat elmond arról, hogy ezt mennyien nézik, és most szándékosan nem hasonlítom össze a külföldi bajnokságokkal, amit máshol közvetítettek, mert a kettő nem ugyanaz, és nem lenne fair. De ettől még büszke vagyok arra, hogy tényleg 100 000 honfitársunk nézte a tévében, és akkor még hozzájön az m4sport.hu is, amennyire...
Például én. Igen.
Lehetett, mert ugye az elején te például ott nézted, meg ott kétszer annyit adtunk, mert ott már elkezdtük 4-kor közvetíteni, és a szövetségnek is szeretném megköszönni, hogy tett lépést a felé, hogy jobb legyen az eredményközlés, amit ugye ilyenkor mindig a szervezőknek kell megoldani, hogy az infót megkapjuk, és azt mi grafikával meg tudjuk mutatni, tehát szerintem előrelépés volt, nem is kicsi. Nyilván van még mit tanulni, meg tesztelni, de reméljük, hogy itt is előbb-utóbb majd mindenki odaér, hova kell, hogy még jobb legyen, mert például ez a tanapi verseny is azt mondja, hogy abszolút megérdemli azt, hogy képernyő legyen, és hogy beszámolhassunk róla. No, hát remélem, hogy nézett lesz a Tour de France is, ami elkezdődik szombaton, ez kicsit fura és kicsit ribabőrös is kimondani, és ahogy így beszélgetünk élőben, ugye jelen pillanatban 13-12 perc van hétfőn, egyre több csapattal kapcsolatban tudjuk meg, hogy mi is a végleges keret, illetve lehet azzal még inkább érdemes foglalkozni, hogy milyen bajnokságok voltak. Hát többnyire meglepetés nevek, ami jól mutatja, hogy ilyen országos bajnokság mennyire kiszámíthatatlan. Amennyire fix neveket találunk az időfutam bajnokok soraiban, oké, mondjuk Rémi Kámánya visszavette Franciaországban az első helyet, de az, hogy Ganna edzett egy jót, az egyáltalán nem meglepő. Ott nem annyira csodálkozunk. Azért a francia, meg a belga, meg az összes többi bajnok, hogy Kelderman nyeri a hollandot, azért az is egy elég komoly meglepetés, és azért nem rossz hír Vingegaardnak, de hogy van-e esetleg valamiféle ilyen átfogó meglátásod a bajnoki címekkel kapcsolatban, amit még a Tour rajt listák előtt?
Igen, gondolkoztam, hogy melyik bajnokságokat lehet kiemelni, de hát mindig a franciát mindig. Az tehát, hogy az a legjobb, és hát a legerősebb is gyakorlatilag, vagy a legnagyobb presztízsebb bíró talán fogalmazhatok így, főleg egy Tour de France, tehát nyilván mindig a Tour előtt van, emiatt végképp, és nyilván a Groupamának ez egy, annyira kellett ez a hét, ugye, ahogy mondtad, Cavagna nyerte meg az időfutamot, és Grégoire a mezőnyverseny, tehát mind a két trikolor az a franciákon lesz a Tour de France-on, tehát a Groupama FDJ-n lesz, ami szerintem egy, hát tényleg, hogy a godus hírek, meg az egész... hiszti után, ami uralta a Groupamával kapcsolatban.
Megy például a túra.
Így van, és egy anonimus, tehát név nélkül nyilatkozó csapattárs arról beszélt, hogy David Godin kívül már az egész csapat egyébként látja, beleértve a sportigazgatókat, beleértve a többi versenyzőt, hogy ez a munka nem elég, amit ő beletesz. És ugye Godin is úgy nyilatkozott, hogy most erről nem szeretne reagálni. Annyit viszont elmond, hogy majd 27-ig kitölti.
Igen, még egy szezonja van,
még egy szezonja van, amit ugye nyilván ezt a szerződést akkor írhatták alá, amikor ő negyedik lett összetett be a túron, ergo valószínűleg nem rossz pénzért. Tehát mondta, hogy majd a 27-ben lehet, hogy szükség lesz a váltásra. Na mindegy, ebből indultunk mondjuk hétfő kedden, és utána egy csütörtök vasárnap pedig jött két győzelem, és azért mindig kicsit úgy kezeli az ember ezeket az OB-kat, hogy oké, de hát mégsem mondjuk World Tour versenyek, vagy ilyen szintű verseny, de az a kemény, hogy bármelyik országot nézed, hogy mennyit jelent egy versenyzőnek, hogy megnyeri az országos bajnokságot, hogy tök mindegy, hogy Franciaországról beszélünk, Dániáról beszélünk, teljesen mindegy, hogy melyik országról.
Akár hát Dániát mindenképpen emeljük ki, mert ha már Magnus Kort az utolsó szezonjában még gyorsan megnyerte, az ami minden
igen, Magnus Kort pénteken, vagy a hét közepén bejelentette valahogy, hogy egyébként összeházasodik a párjával, tehát megkérte a kezét, az eljegyzés megvolt. Szombaton egyébként bejelentette, hogy ez lesz az utolsó szezonja a profik között, és egy utolsó túr még, és vasárnap pedig megnyerte először életében a dán bajnokságot. szóval Magnus Kortnak...
Nem akármilyen hét.
Igen, ez egy nagyon-nagyon komoly hét volt. Még a dán bajnokság egy dolog, a norvég bajnokság egy másik, hogy az első 15-ből 14-en Uno X, és Svetlana Barsenga az Ineosból sikerült a 8. helyre bejönnie. Tehát az is egy ilyen edző, hát egy komolyabb edzés volt mondjuk így az Uno X versenyzőinek. És hát Wilco Kelderman természetesen, aki hát mindenféle rekordot felállított már, hogy ő mióta nem nyert versenyt, hány top 10-e van azóta, és tényleg a statisztikusok imádják ezt, mert Wilco Kelderman minden ilyen listán vezet. Ugye azt nem pipálta ki, hogy legrégebb óta World Tour versenyt nem nyer, és neki van a legtöbb top 10-e közben, tehát ugye ez nem egy World Tour verseny volt, a holland bajnokság. Most a Kelderman szólóra szerintem azért kicsit kevesen számítottak, főleg miután kijött a túrkeret, és abban ugye nincs benne. Egyelőre a Viszmával kapcsolatban még azért várunk híreket, mert Affini időfutamos bukása az azért még befolyásolhatja a csapat keretét, plusz hát gondolom jönnek a kritikák, hogy holland csapat, holland bajnok náluk, ráadásul egy Wilco Kelderman szintű, és nincs ott a keretben.
Okay. Ja, adná magát.
Igen.
Az egy-az-egyben helyettesítés, hiszen Affini az időfutam bajnokságon esett, és ütötte be igen, csak magát, bár elben biztatóak
a
hírek.
És tudna segíteni nyilván egyébként síkol, az időfutam van is, tehát az első szakaszon is, illetve majd nyilván a hegyekben is, de hát ezt majd a Viszma eldönti, mert a síkon mondjuk azért nyilván Affini hasznosabb. Tehát ha olyan állapotban van, akkor Affini valószínűleg jelenleg hasznosabb.
Igen, csak ez mindig nagyon érdekes kérdés, hogy a versenyzők ilyenkor be tudják-e ismerni azt őszintén?
Szerintem 100-ból 99 nem. Tehát dur. Szerintem legalábbis én erre gondolnék, és ez olyan, mint amikor valaki betegen mondjuk folytatja a versenyt. Nem a túrra gondolok, hanem bármilyen nagy verseny, mert Colbrelli esete jut eszembe egyébként mindig, hogy az orvos megmondta, hogy ember tüdőgyulladásod van. Nem tudom, 39 fokos lát a szakadó esőben, nem menj. És Colbrelli mondta, hogy ment. És összeesett, győzött, de utána ugye egy hát kisebb-nagyobb szívrohamba, amit szerencsére azért már túl esett rajta, és minden rendben van az elmúlt évben Sonny Colbrellivel, de ugye ott ez volt a szitu azon a katalán könnyítő szakaszon.
No, túrozzunk. Olyan túlságosan nagy meglepetés sajnos nem ért bennünket, amikor a Bahrainről megtudtuk, hogy Walter Attila nélkül áll rajthoz. Vlad van Mechelen, akit jól láthattunk a Dauphinén, például még bekerült. Robert Stannard is ott van, ami mindenképpen szerintem neki fontos. Caruso-i egy remek történet, hiszen az utolsó szezonja ő is visszavonul a szezon végén, és megmutathatja magát. Eddig azért talán olyan nagyon nagy meglepetések nincsenek, de most már az UAE is teljesen hivatalos, azért ez a Pogacar, Del Toro, Wellens, McNulty, Yates, Fermers, miközben Florian, Nils Polit és Grosschartner végül az összeállítás utóbbi az, aki most került be, és ami egy kicsit talán a meglepetés kategória, de hát megnyerte az időfutamot, és második lett az osztrák bajnokságon.
Igen, meg Sivakov, ugye Soler nagyon-nagyon esett a Giron, tehát az oké, okay, az ott hát abban pillanatban lehetett az... tudni, és Sivakov pedig egy gyenge formában van, tehát igazából az egész évben. Én megértem, hogy miért Felix Grosschartner van ott, ugye ment Pogacarral jó pár versenyen az osztrák, és nem is tudom, hogy hány Grand Tour teljesített Pogacarral, de arra emlékszem, hogy a 24-es Giron mindenképpen ott volt vele. Ugye akkor a teljes csapatot lecserélte utána a túrra az UAE, kivéve Pogacsárt, de ez nem, tehát ez egy brutálisan erős csapat, tehát most nem tudom,
nagyon,
hogy,
hát
nem tudom, hogy ez hol, hogy miként lehet megfogni, majd meglátjuk, mert nyilván a Viszma mindent el fog követni, hogy ez megtörténjen, de hát itt nincs gyenge pont, tehát ez szerintem azért teljesen egyértelmű. Ja, egyébként az pont az, amit előbb mondtam, a Viszmánál érdekes, hogy a Giro csapatból papíron, hogyha Affinivel számolunk, akkor a fele jön Vingegorral, ami...
Nem kevés.
Ami nem kevés. Tehát mikor mondjuk Pantani nyert 99-ben, vagy ugye Giro Tour...
A legutóbbi, akinek sikerült mind a kettőt, majdnem Giro Tour.
Igen, Pogacarig, ugye? De ott például egy vagy két változás volt, és ugye ott még 9 fős keretek voltak a 3 hetességben. Tehát azt, hogy a Visz, vagy egy vagy ketten maradtak, bocsánat, úgy értettem. A Viszmánál ugye ez a fele, ami azért érdekes, de hát nyilván tudják, mit csinálnak, meg azért a Viszmának meg van kötve kicsit a kezet. Tehát Wout van Aert, Christophe Laporte, ők ugye nincsenek, tehát az mind a ketten túrkeretbe lettek volna, szóval ez nagyon-nagyon nem egyszerű. De hát meglátjuk, azért a Viszmánál sincsenek gyenge versenyzők. Ugye ők is kiadták már gyakorlatilag az elsők között a keretet. De hát az UAE-val azért nagyon-nagyon nehéz lesz versenyezni. És ahogy olvasom a legtöbb közleményt, például ma nem tudom, ki jött már, egyet-kettő lehet, 7 keret.
Igen.
És ebből nem tudom, 6-nál az volt, hogy hát nekünk nincs összetett véletlenül se, hanem szakaszokra megyünk. Aztán a Cofidis, stb.
Ami egyébként a verseny szempontjából egy nagyon jó hír, hiszen az biztos, hogy mindenki nagyon motivált lesz. Igen. Te hány csapat nyer szerinted szakaszt?
Yeah. Hát most így hasamra ütök, és mondok egy olyat, hogy 8.
Ó. Oh.
Körülbelül. Igen, szerintem az úgy talán reális lett. Bár lehet, hogy a manapság nézzük meg, hogy kik indulnak a túrnak, azt mondom, hogy 8 versenyző, és az, és akkor az közel fog állni az igazsághoz, de ezt majd meglátjuk. Nem tudom, mostában nem nyer azért olyan sok verseny, csapat szakaszokat három
meteseken. Ezért jutott eszembe, mint...
Ráadásul, hogy Pogácsár is itt van, szóval az meg...
Mindig, én 6-ot mondanék, meg nem alacsonyak tűnik, de...
Alacsonyak tűnik, de azért...
Kizárt, hogy...
Nem kizárt, közel lehet
hogy,
nagyon.
Hogy közel leszünk, attól függ, hogy hogyan alakul az egész...
Hát főleg az eleje hogyan alakul, igen, tehát hogy ki mit tervez, az első 6 napban mondjuk.
Mennyire értesz egyet azzal, hogy már a 6. napon az egyetlen igazán komoly pireneusokbeli szakasz van, akkora különbség lesz, hogy ott eldől az összetett. Nyilván azt meg kell csillagozni mindig, mert bármi történt az utolsó szakaszig, de egyébként, hogy ott már úgy oda csap Tadej Pogacsár, hogy egyszerűen leesik az állunk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor eldőlt a sárga.
Ez megtörténhet, én egyébként nem látok rá különösebben nagy esélyt, meg... 6 szakasz után lehet, hogy azt mondja, hogy oké, hát most akkor egy perccel megnyeri azt a szakaszt, de azzal még azért nem dőlt el feltétlenül semmi. Az lehet, hogy az lesz az első olyan nap, amikor azt mondja az UE, hogy oké, ezt most kinéztük magunknak ezt a szakaszt. Ugye a szakasz első fele annak egyébként sík lesz, és utána kezdik meg ezt az Aspen Tourmalet 2-st, és a végén még egy hegy, ami már azért inkább egy ilyen felfele megy az út, de hegynek nehezen nevezhető az őszintjükön. De tehát az benne van, hogy az a szakasz kulcsfontosságú lesz itt az első másfél-két szempontjából, mondjuk a 14. szakaszig, mert igazából az az egyetlen ilyen nagyon-nagyon komoly összetett nap, de a másik meg lehet, hogy azt mondják, hogy hát oké, ott az utolsó hét a 14. szakasztól, és akkor onnantól kell megnyerni a túrt egymás ellen, bár nyilván ismerjük az UAE-t, meg ugye épp beszéltünk az előbb a csapatunkról, hogy nekik azért ez nem fog problémát jelenteni, különösebb, hogyha a 6. szakasztól át kell venni a sárga trikót, és onnantól végigvinni. Tehát, hogy ezt már azért láttuk az elmúlt években, hogy ők ezt nyugodtan meg tudják oldani. Én azért döntő fontosságúnak nem érzem, de az tény, hogy az első 13 szakaszból a legfontosabb, vagy a legjobban várt az mindenképp az. Bár én megmondom őszintén, én nagyon várom ezt az első 3-at is, mert minden ez csak nem egyszerű. Tehát,
ott tényleg ott tartasz, hogy megjött a kommentátorkönyv. Hát érted, ha nem lenne verseny, ugye másfél tudunk adni a szerződéses kötelezettségeink, meg feltételeink miatt a csapatidőfutamról, tehát nem a teljes 2 órát.
Nem, ez 2, igen.
De hát önmagában a másfelet Barcelonáról ki tudnád beszélni.
Igen, és szerencsére még ott a következő nap.
És ott a Barcelona. De hogy tényleg elképesztően izgalmas lesz, és én is nagyon várom, mert már önmagában az megadja. Én nem érzem azt, hogy 20-30 másodpercnél nagyobb különbségek kialakulnának.
Az időfutamon, ja, nem olyan lesz, mint a Dauphiné, vagy Owen Ronalds időfutam, hogy egyrészt az 10 kilométerrel hosszabb volt, másrészt 2 emelkedő, igen, volt benne, 2 lejtmenet, így gyakorlatilag sík, de technikás, nyilván a városba mennek, tehát persze, azért az nem lesz egyszerű, de a lényeg az annyi, ezt mindenki el is mondja, meg már akkor is elmondták a versenyzők, konkrétan azután az időfutam után talán pont Dan Hulle, hogy itt el kell vinni az utolsó 1,2 kilométerig az embert, és onnantól egy sprint, és a kiemelt embert, és ez fog történni. Tehát ha most ezt nézzük, hogy az Alpecinnél fogadkoznak nagyon amúgy, vagy ilyen titokban, hogy az Alpecin nem egy nagy csapatidő futamos.
De óriás lenne nekik, hogyha valahogy...
Tehát egy Van der Poelnak tökéletes a mondja fel, tehát hogy és sárga, vagy nem is azt mondom, hogy sárgát érhet, de a közel marad, a következő nap meg tudja szerezni a sárgát például. Tehát így is számolgatnak azért, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy hát nem is tudom, felírtam magamnak, de már mondom, őszintén elfelejtettem, hogy 70-es évek így után indul először a
70... Hát de 19 óta nem volt csapatidőfutam sem a túron.
Hát a brüsszeli, pontosan arra emlékszem, az egy második szakasz, igen, volt, és egyszerűbb is volt a pálya egyébként, mint ez, azt a Viszma nyerte, és ugye maradt Tönnissenen akkor a sárga, de a lényeg, hogy 70-es évek óta nem indul csapatidőfutam a Tour de France, aminek én nagyon örülök, nekem tetszik ez az új szabályozás is.
Nagyon jó, szerintem.
Tehát, hogy nekem az előző is tetszett, nem az, hogy most akkor ez a jobb, az a jobb, csak szerintem ad ötleteket, meg lehetőségeket a csapatoknak, hogy ezt 23 óta teszteli gyakorlatilag az ASO Párizs-Nizzákon, Dauphinéken, tehát azért...
Most már van kellő tapasztalatul az
pontosan erre szerettem figyelni. Így van.
Jó, egy-két ilyen villámkérdés, success lesz szerinted a fehér trikós?
Igen, én azt gondolom, igen. Te pont tegnap láttam, hogy ő a...
Edzeget.
Cold Granonon volt, és 38 fokban ment egy, nem tudom, 20-21-jel ment fel a 9-10%-os része, nem is ment fel végig. Ugye Granon Jonas Vingegaard kedvenc hegye, ott verte meg nagyon Tadej Pogacsárt 22-ben.
Következő kérdés, megdőle az Ávdüezes rekord?
Meg, mindenképpen, biztos vagyok benne. Egyrészt ez egy nagyon könnyű szakasz lesz, mármint olyan szempontból könnyű.
Kétszer is fölmennek rá, a 19. szakasz az, amiért elég rövid a táv, és nincs igazi nehézség, pontosan, tehát gyakorlatilag lendületből mennek.
És ott mennek fel egyébként a mind a 21, tehát a klasszikus oldalról, mert a Salen oldaláról mennek fel, és a 20. szakaszon, ugye a király szakaszon, ami azt jelenti, hogy az utolsó pár kilométeren csatlakoznak rá gyakorlatilag a klasszik Ávdüezre, tehát az azért egy kicsit más lesz, az nem fog egyébként a rekordba beleszámolni, tehát itt a 19. szakaszon dőlhet meg, és szerintem hát minimum ketten meg fogják ezt dönteni.
Reméljük, mert azért az igencsak nagy történet lenne. És akkor még egy, aztán kicsit az M4-sportos közvetítésekről is, csak hogy megismételjük. Francián lesz a végén a pöttyös trikó.
Igen, talán ez a legnehezebb a kérdések közül. Én azt gondolom, hogy nem. Én azt mondom, hogy Richard Carapazon lesz a pöttyös trikó Párizsban.
Aszta, ez legalább, nem mondom, hogy levegős, meg ködösítesz, meg ilyesmi, bonyolult a válasz, hanem ez teljesen egyértelmű. Ki jön lesz a zöld?
Na ez egy jó kérdés. Ugye voltak a héten erről, meg nem azt mondom megosztó, ez egy nagyon rossz szó lenne erre, de kicsit zavaró becskák, hogy akkor most két köztes sprint lesz, tehát részhajrá lesz. Ugye pontszerzési lehetőség a zöld trikóért folytatott csatában, vagy egy, és én úgy tudom, állítólag azt olvastam, hogy Richard Prudhon mondta, hogy kettő az azért sok.
Tehát Christian.
Legyen, bocsánat, Christian Prudhon mondta, hogy kettő az sok, legyen egy, ráadásul elég sok a szakasz elején van, ugye kicsit módosítottak a pontrendszeren, hát nem kicsit.
Hát nem kicsit, igen, az 50-hez képest 70-et lehet nyerni az igazán sík szakaszokon.
50-40 talán az első három a sík szakaszon, ugye ez 50-30-20 volt, szóval ez nagyon nem ugyanaz, de akkor Mats Pedersennek is alig van esélye, tehát itt, hogy valaki 3-4 szakasz meg tud nyerni, akkor az viszont látása a sprinterek közül. Én azt gondolom, hogy a tavalyi fiaskó, meg azután tényleg nagyon fájdalmas, hogy első nap sárga trikóval rajtad és szakasz nyersz. Második, vagy első nap szakasz nyersz és sárga. Másodikon rajtad a sárga, majd a csapattársad átveszi. Harmadikon bukás egy részhajránál, és Asper Philipsen túrja így ennyi volt. Ezért én azt szeretném, hogy ő most megszerezze ezt a zöld trikót.
Nagyon megérdemelni.
Így van, de hát...
És egyébként jó formában is van a csapat.
Ezt a Philipsen, Coey, Merlier csatákat szeretném látni fel sprintekben, mert tényleg a világ gyakorlatilag három leggyorsabb emberről beszélünk, és oké, 3+1, mondjuk akkor Jonathan Milan még ide tartozik, de ő most ugye nem túrozik majd.
Pedig olasz bajnokként, olasz a trikója nem lett volna rossz.
Igen, lehet, hogy jövőre el kell menni a Giro-ra megint, és megint nem tud túrozni, mert olasz bajnoki trikóba azért Giro-t menni, szerintem az minden olasznak az álma. Abba biztos vagyok.
Igen, ezt Grégoire is mondta egyébként.
Igen, tehát hogy eddig is motivált volt a túra, de hát most tényleg
most három héten keresztül végigmenni
Franciaországon, a francia bajnoki trikóba 23 évesen az komoly lesz.
No, egy pár szóban még 4 percünk, úgyhogy belefér. Adjuk már a csapat bemutatót is, ráadásul az teljes egészében csütörtökön 18:30-tól, ez azért tökéletes időpont, mert pont a foci VB meccs előtt
9-kor
még befér, így van, úgyhogy még a felvezetés is utána meg lesz, és nyilván azért ez egy Sagrada Familiás környezetben olyan lesz, amit szerintem nem nagyon láttunk. Te voltál pár bemutatón, nyilván Baszkföld sem nézett ki rosszul, és a többi, de azért ez,
igen.
Ez más történet és kategória lesz. Nyilván csak a Sagradáról is lehetne másról lehet beszélni.
Ugye Kopenhágában volt még elképesztő ott a Vidán Parkban, igen. Gyakorlatilag 22-ben arra emlékszem, hogy az szerintem ahhoz lehet majd ezt hasonlítani. Emberből szerintem egyébként itt még annál is több lesz.
És aztán utána jönnek a szakaszok, ugye az a megállapodás így adta be közösen, és végül is szerződött közösen az EBU és a Warner Bros. Discovery, ha éppen akkor így hívták, ezt most már nem tudom, ugye az Eurosport, hogy mivel ők sokkal több pénzt adnak ebbe bele, ezért az első 75 perce a szakaszoknak az kizárólag az övék, az összes többi viszont az EBU-s országoké is. Ugye nagyjából az Európai Uniós országok felében a közszolgálati média közvetíti ezt a versenyt, ugye németek is úgy fogalmaznak, hogy ez nem önmagában egy sportverseny, hanem az európai egyetemes kultúra része, és ezt mi maximálisan ugyanígy gondoljuk. Nyilván abban reménykedtünk és reménykedünk, de amikor az egész lehetőség nyitott volt, hogy akkor igenis esetleg szerezzük meg mi is a közvetítési jogot, akkor az volt a gondolkodásunk, hogy talán előbb-utóbb lesz majd nem is egy, hanem több magyar. Nyilván Vas Blankáért nagyon szorítunk, hogy adott esetben vissza tudjon térni, azt lehetett látni, hogy edz, tehát ez mindenképpen egy nagyon pozitív dolog, úgyhogy ennek megfelelően kell majd figyelni nálunk, viszont ami nagyon pozitív szerintem, az, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdjük, nem lesz olyan pillanata a versenynek, amikor legalább egy nagyobb kockában, vagy kisebb kockában nem lehet látni a versenyt. Tehát lesznek reklámok, nem mondom, hogy nem, de olyan lesz, mint a Forma 1-es közvetítésben, hogy nem szakítjuk meg 100%-osan az adást, tehát igazából semmiről nem maradnak le, hogyha onnantól kezdve, hogy bekapcsolódunk a közvetítésbe, a nézők minket választanak, úgyhogy ebben nagyon-nagyon bízom, hogy ez egy pozitív fogadtatás lesz, és hát nyilván ne felejtsék, hogy kint leszel, úgyhogy lesznek olyan háttérinformációk, amiket majd te tudsz megosztani velünk. Nem volt még olyan, hogy kint lettél volna végét túron, ugye elejére végre mentünk, olyan, hogy...
Nem, olyan még nem.
Úgyhogy az mindenképpen, és nyilván a pozíciónk is kicsit más, tehát abban is reménykedünk, hogy hamar kapunk olyan interjúkat, amikkel még pluszban ki tudjuk szolgálni a nézőket, és még egy úgynevezett ilyen különleges feedünk lesz, ami egy picit szerkesztett a franciák által, tehát több mindent fogunk tudni mutatni, mert itt ugye nekünk archív felvételénk nyilván nincsenek, így viszont lesznek majd, tehát ha van egy olyan befutó, ami korábban már volt, és van létjogosultság, akkor azt is meg tudjuk mutatni, és egyébként ezer más dolgot is ígérnek a kollégák, taktikai, technikai dolgokat is, hogy szerepelnek majd az adásban, hogy erre is nagyon készülünk, és nyilván a plusz pozitívum az meg az, hogy a fülemen ott fogom hallgatni a komplett francia televíziós adást, vagyis abban bízom, hogyha ott Vökverék mondanak valamit, hogy a Dauphin is volt olyan, hogy menet közben már a Sexas bukás után mondtam azt, hogy a sportigazgató mit mond Vöklernek a kocsiban, az talán tud annyi extrával szolgálni, hogy az is emelje a közvetítésünk színvonalát, azt talán nem kell kihangsúlyozni, mennyire várjuk, mert szerintem aki egyszer is hallgatta a söprögető kocsit, az pontosan tudja azt, hogy mennyire várjuk ezt a versenyt, és mennyire igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy egyre több magyar emberhez jusson el. Nyilván az M4 Sportnak van egy olyan pozíciója, és abból fakadó előnye, hogy több emberhez jut el, főleg a futballvilágbajnokság idején, ez csak az egész VB alatt látható Tour de France promókból is le lehetett szűrni. Szóval nagyon készülünk. Köszönjük szépen mostanra a figyelmet, Beni, nektek jó utat.
Köszönjük.
Elég hosszú lesz ez a férfi, és reméljük, hogy női túr, és bízunk benne, hogy nagyon emlékezetes 6-7 vár ránk. Úgyhogy tartsatok majd velünk csütörtökön, aztán szombattól is az első szakasz, mert az M4 Sport Pluszon lesz, tehát 17:30-tól nálunk. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsija, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1 1000 és K1 5000 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemaro Gulvejhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk, szia!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Hát ugye két aranyérmet értél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul teletél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
Volt most egy kis pihenésre is idő?
Igen.
És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
Igen, most egy hétet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Leszolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méteren rendesi esztivel, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
Ugye a döntőben gyakorlatilag végig diktáltad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozzá, de hogyan épített fel a versenyeidet?
Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be, de viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök, illetve úgy volt lehetőségem ugye középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem, de ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam átállni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
Itt a beszélgetés előtt kérdeztem, hogy milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél, erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények.
Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek HCL-ben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszérről, ami ugye ezért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval hogy azért az előnye a helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya.
Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
Hú, ezzel még nem gondolkodtam egyébként, mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Andersson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években, és nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. Ezren viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval így ebben. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az 5000 méter az akkora élmény volt nekem, és annyira elvesztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. Ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
Mi változott benned a legtöbbet azóta?
Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
Ugye a hölgyetnek a koráról nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző ma 24 éves kőhalmi emese, mint a 19 éves?
Sokkal tapasztaltabb vagyok, szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám úgy, hogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
Egyébként ezt én nem mondanám.
Azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtt a telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
Tehát szóval akkor nem zökkent ki.
Nem, egyáltalán nem. Szóval azért ezekre mindig felkészülök, hogy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
Ugye a legnagyobb sikereidet kell egy 1000 és kell egy 5000 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szem. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000 meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Tavaly sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón ötödik lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
Itt van a négyes, és fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert azért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon maratonon 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, mert először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
És akkor beszéljünk a négyes, hogy a tavaly bekerültél a Folcsára, Pup Noémi, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
Ugye ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesbe még nem is ültem egyébként. Ott végigélveztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is azért erre fogok törekedni.
Ugye a magyar női kajak talán legerősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka, vagy Pup Noémi, vagy Folcsára?
Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
Milyen Zsókával a kapcsolatod?
Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is, az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
Ugye, ha már Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, így idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka is a Zsóka válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmaistáb milyen szerepet szán neked?
Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, melyik belátod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan, illetve még azért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye ővé lenne az indulási jog, de hogyha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
Hát mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóba, vagy ez hogy néz ki?
Egyelőre úgy néz ki, hogy rendesi eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni. Szóval én úgy már nagyon várom egyébként.
Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is navigál, delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köt titeket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
Egyébként szerintem ő az. Uh-huh. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
Ugye a páros, mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és Esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
Ugye most 24-es, ezt már beszéltük többször is, világbajnoki és Európa-bajnoki címekkel a hátad mögött. Úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Itt többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
Talán azt mondanám, hogy igen. Azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem van le egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még azért lesz alkalmam.
Akkor menjünk tovább a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
Talán így is lehet mondani, igen. Mert egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem, minden már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előre lépjél, és éremesélyes versenyzővé válj szerinted?
Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogatón. Nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és ki az, aki mentálisan téged segít?
Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy 3-an vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
Beszélj még Los Angelesről, vagyis most beszélj még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
Igen, a héten kezdtük.
Uh-huh, igen.
Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, az nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már azért nagyon várom a felkészülést.
A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt? vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek, külön.
Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyom, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány ő nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
A világbajnokságon inkább az eredmény lesz a fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldje a szakmának?
Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig az a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
A világbajnokság után szeretnéd tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy odaérhessek. Rengeteget kell fejlődni, mentálisan is.
Miben kell fejlődnöd?
Talán azt mondanám, hogy kicsit magabiztosabban kéne néha versenyeznem. Sokszor mondjuk 1000 méteren is előfordul az, hogy nem merem mondjuk a távnak az első felét úgy bevállalni, hogy nehogy elfáradjak mondjuk a végére. És viszont ezt most sikerült megcáfolnom az EB-n, ugye ott már nagyon bekezdtem az elején, mondtam, hogy megpróbálom, rengeteget dolgoztam érte, meg kell tudnom csinálni, és ez így is volt. Szóval ezt szeretném minél tovább vinni, hogy tényleg ezt az 500 méterre is át tudjam majd tenni.
Mert hogy volt, hogy úgy szálltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
Na, azért kérdezem, igen.
De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
Ugye az elején talán kérdeztem ide a szakmai stábba kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés. Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén, szóval nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni. Szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen a mankót el kell hagyni.
Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye? Szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg élvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még élvezem.
Az EB alapján sokan most már arany esélyesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
A szeptemberben visszatekintők erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutáson egyik legsikeresebb szezonja?
Nagyon jól lenne, ha sikerülne az a páros, de egyébként nem leszek csalódott, ha nem jön össze, mert ezt tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
Egy kérdést elfejtettem feltenni, ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat az EB-n, vagy az EB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
Egyébként az összes, összes számot szoktam figyelni, és egyébként ez úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is megnézem, a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen téthelyzetben mindig csak magamra koncentrálok. Szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart, és mit csinál.
Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
Szerintem nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
Na arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdésed gyúrlak, de hogy most először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már a ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
Egyébként igen, ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz. Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem. Szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen nagy ennek az értéke.
Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?
Tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
Kőhami Emesének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és vízumban a világbajnokságot nem tudom majd egy jóval átfogó beszélgetés majd végezni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdjétek a felkészülést.
Igen.
És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.